Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok. Folytatjuk Matiz Zsolttal, a Fit for Race alapítójával a beszélgetésünket. Ebben a videóban pedig a Forma 1-es pilóták felkészítéséről fogunk beszélgetni. És természetesen itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Ha tetszenek a tartalmaink, akkor pedig iratkozzatok fel és nyomjátok be a kis csengőt is, hogy kapjatok értesítést az legújabb tartalmainkról is.
Az előző részben ugye beszélgettünk arról, hogy milyen a mentálisan és fizikálisan egy versenyzőnek és sportolónak a felkészítése. Mennyire speciális a Forma 1-es pilótáknak a helyzete? Milyen különleges helyzetben vannak? Milyen erőknek vannak kitéve? És mondjuk, hogyha hozzád kerülne egy Forma 1-es pilóta, mennyire lennél nehéz helyzetben?
Az első kérdésre válaszolva, ugye ez a minden sportágnak megvan a csúcsa és a jéghegynek a teteje. A Forma 1-ben vagy a Forma 1-ről is ebben a tekintetben beszélhetünk, ez a motorsportoknak a királya vagy királynője, kinek hogy tetszik, motorsportok csúcskategóriája. És hogyha megnézitek, akkor csak arról beszélünk, hogy a világon 20 ember versenyzik ebben a kategóriában, és tényleg kihalásos alapon lehet bejutni, ülést szerezni a Forma 1-ben. Úgyhogy ennek megfelelően az itt versenyző atlétáknak a felkészítése is a legkomplexebb és a legkihívást jelentőbb. Már csak azért is, mert hogyha belegondoltok, 26 verseny van most már egy évben. Ez 26 hetet, minimum 26 hetet jelent, de nem 26 hetet jelent, mert hogyha utazást minden egyéb tesztelésbe leszámolsz, ez inkább egy ilyen 35 hétről beszélünk. És ennek a tekintetében nagyon-nagyon megterhelő egy Forma 1-es idény. Felkészítés szempontjából pedig nagyon kevés idő van a versenyzők felkészítésére. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van 6 heted egy versenyző felkészítésére nulláról. Mert ezek a versenyzők mind 6 éves koruk óta versenyeznek, 6 éves koruk óta készülnek a megmérettetésre. Úgyhogy minden egyes szezonban az a feladat, hogy az alapokat fenntartani és fejleszteni lehessen, és minden egyes teljesítmény tényezőnél még egy picit mélyebbre ásni, hogy többet, jobbat lehessen kihozni az adott személyből. Úgyhogy válaszolva a kérdés utolsó részére, nagy kihívást jelentene, de rendelkezünk egy olyan szakértő és performance coach csapattal, hogy nem jelentene problémát egy Forma 1-es versenyzőnek a felkészítése. Már csak azért sem, mert egyrészről rendelkezünk minden olyan szerencsések vagyunk, hogy rendelkezünk minden olyan eszköz, létesítmény és humán erőforrás háttérrel, hogy ez lehetséges legyen, illetve megvan az a tapasztalati tőke is, hogy ez ne jelentsen akadályt egy ilyen versenyzőnek a felkészítése. Nyilván jobban kellene fókuszálnunk mondjuk a törzsizmoknak még inkább történő erősítésére, a váll, hátsó váll, hátizmok és a nyakizmainak a speciális erőhatások mentén történő felkészítésére, illetve a testösszetételnek az optimumon tartására, és nem utolsó sorban pedig a hosszú szezon okozta nehézségek tolerálására és ellenálló képesség fejlesztésére. Mivel itt ugye arról beszélünk, hogy az lesz a bajnok, aki a 26 versenyen keresztül a legkiegyensúlyozottabb, leghibátlanabb teljesítményt tudja nyújtani, úgyhogy ez mindenféleképpen egy kihívást jelentő feladat. Reméljük, hogy sor kerül, hogy újra Forma 1-es versenyzővel tudjunk dolgozni.
Ugye tudjuk, hogy ezek a pilóták minden napon elképesztően beállított és kicentizett étrenddel, mozgáskultúrával, szokással rendelkeznek. Mi az a plusz, amivel pilótánként eltérnek egymástól? Amit tegyük fel, a te kezeden is látni a gyűrűt, amit Charles Leclercnél is szoktunk látni, Sebastian Vettel is talán viselte. Vannak olyan szokások, mint Valtteri Bottasnak, hogy folyamatosan megissza azt az espresszót, amit látunk a kezébe. Mik ezek a pluszok?
Megint csak hátulról kezdeném a válaszokat. Azt gondolom, hogy a Bottas esetében ez inkább egy... Persze, ha nagyon mélyen belemegyünk a tudományos részében, akkor tételezzük azt fel, hogy csináltatott egy genetikai vizsgálatot. A genetikai vizsgálatból kijött az, hogy van egy enzim, amit katekolamin enzimnek, COMT enzimnek neveznek, és ez határozza meg azt, hogy valaki a warrior, azaz aggódó, vagy a warrior, azaz harcos típusba tartozik, milyen géneket örökölt, és tételezzük fel azt, hogy a Bottas a warrior géneket örökölte, és neki a koffein az jó, és még azt is tudjuk, hogy a koffein lebontó enzimei mondjuk közepesen gyorsak, éppen ezért fél órával a verseny előtt fogyasztja el az espresszót. Lehet, hogy erről van szó, de az is lehet, hogy neki egészen egyszerűen ez csak egy rituál, és nagyon szereti a kávé ízét, és amennyire ismerem a dolgokat, inkább erről van szó, ami nem zárja ki a másik tudományos oldalt, az is lehet hogy mind a kettő.
Neki.
Így van, lehet, hogy mind a kettő. De hogy ez eltérő, és ezzel azt szerettem volna mondani, hogy azt nem tudjuk innen megmondani, hogy melyik versenyzőnek mi az elsődleges teljesítmény szokása. Mert például nagyon jól tudom azt, hogy például a Hamiltonra a jetlag nincsen nagyon negatív hatással. Neki sokkal inkább pozitív volt az, hogy a karrierjének egy bizonyos szakaszába a Toto Wolff megengedte neki azt, hogy elmenjen a divat bemutatóra, meg az ilyen buliba, olyan buliba is, és majd odaessen a versenyre, beüljön pénteken az autóba, és a valahol volt legjobb teljesítmény nyújtsa a szingapúri nagydíjon. És azt mondták, hogy hát ő Barbadosról jött, ez nem engedheti meg egy profi sport, és soha nem nyújtott olyan teljesítmény, mint azon a versenyen, mert ő neki az, hogy azt a szabadságot megkapta, az többet hozzáadott a teljesítményéhez, mint sem az, hogy őt elkezdték volna ettől tiltani. És azt gondolom, hogy a Toto Wolff ebbe kellően profi, viszont mégis tudatos és az egyik legszigorúbb csapatfőnök. Nyilván más viszonyt ápol a Hamiltonnal, mint egy klasszikus csapatfőnök versenyző páros, mert talán ők barátok is amellett, hogy csapatvezető versenyző, és éppen ezért inkább azt mondom, hogy ráérzett arra, hogy a versenyzőnek mire van szüksége, és hogy tudja ő belőle a lehető legjobbat kihozni. De ehhez természetesen az is kell, amit említettem, hogy ő neki a cirkadián érzékenységet befolyásoló enzimjei, azok valószínű kevésbé érzékenyek, mint egy másik versenyzőnek, aki például rosszul lett a katari nagydíjon, mert éppen nem tudta úgy kipihenni magát egyik versenyről a másikra, és ez már meghatározza a hőháztartást és a hőtorlódás befolyásolását. Szóval ezek mind egyénileg eltérő az, hogy mondjuk az egyik versenyzőnek a legfontosabb az a pihenés, alvás, regeneráció, a másiknak a táplálkozás, a harmadiknak a mozgás, edzés, stressz levezetés, a negyediknek a mindfulness meditáció. Ha csak nem is a sportról, vagy nem is a motorsportról beszélünk, de ha most ugye az Ausztrál Open ment, és egy Djokovicról köztudott, hogy nagyon-nagyon sokat meditál. Tehát neki az a legfontosabb teljesítmény tényezője. Úgyhogy ez minden versenyzőnél, minden sportolnál teljesen egyénre szabott, és más is más.
Hogyha már a katonai nagydíjat említetted, akkor az az extrém körülmény, ami akkor körülvette a versenyzőket, akkor az kihozta tulajdonképpen ezeket a különbségeket? Vagy lehetett az is a pakliban, hogy bizonyos versenyzők nem úgy készültek fel az adott versenyre és megméretetésre?
Így van, pontosan, sőt nem csak egyrészt, igen, megint csak válaszolva a kérdésre, igen, kihozta ezeket az egyéni sajátosságokat, különbségeket és gyengeségeket, illetve azt gondolom, hogy persze kívülről ez mindig tűnhet okoskodásnak, amikről beszélünk, de azt gondolom, hogy az egész mezőny nem úgy készült fel arra a megmérettetésre, sőt, hova tovább a verseny szervezői, a rendezők se úgy készültek fel azokra a kihívásokra, ahogy azokról fel kellett volna készülni. Hogyha belegondoltok, akkor az a mentalitás volt jellemző, hogy jó, hát igazából Szingapurba versenyeztünk már, bár ez egy éjszakai verseny volt, de hogy Bahreinba, Szingapurba, Malajziába versenyeztünk, rohadt meleg van az autóban, olyan, mintha egy szaunába ülnél bent, ezt simán megoldjuk, mert ez csak Katar, ráadásul évvége van. Csak éppen egy picit elő volt az a verseny, mint ahol annak lennie kellett volna, és nem számolt senki ezzel a forrósággal, és egyrészt ez az egyik dolog, a másik meg sorozatterhelésről beszélünk, tehát akkor több verseny volt, uh-huh. Azt hiszem, hogy a harmadik verseny volt sorozatban, vagy a második legalábbis a háromból, és évvége volt, fáradtabbak a versenyzők, kimerültebbek, az ellenállóképp és az a reziliencia, mind a fizikális, mind a mentális alacsonyabb szinten van, mint szezon elején, és mindezek az apró tényezők hozzáadódtak ahhoz, hogy rossz döntések születtek versenyirányítás és versenyző felkészítés szempontjából is, mert úgy voltak vele mind a két fél, hogy hát majd megoldjuk, megoldottunk már ennél nehezebb helyzeteket, és igen, csak ezekkel a körülményekkel senki nem számolt, amik ott bekövetkeztek, viszont ugye minden szerencsétlenség, szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem történt igazi szerencsétlenség, felhívja a sportvezetést arra, hogy változtatni szükséges. Itt is változtattak, vagy változtatni fognak, és változtattak is. És ugye sajnos a baleseteknél is ezt látjuk, hogy amikor történik valami nagy baleset, akkor a sport szervezete az változik, és beszéljünk ne csak fatális balesetekről, hanem olyanokról is, mint amikor a Masseta Hungaroringen eltalálta a Button autójából, vagy a Barrichello autójából kiesett rengéscsillapító alkatrész. Ugye azután a sisaknál bevezették a rostély fölötti karbon védőt, úgyhogy
hát vagy a Halo érkezése hány pilótának mentette meg az életét.
Pontosan. Így van, pontosan, vagy a Imola, 94 Imola után a bukótereknek az átalakítása, ezek mind olyan dolgok, amik
az most már vannak megelőzések segíti. Is, mert például, hogyha a tavalyi egyik ilyen mini botrányra gondolunk, hogy nem engedik meg most már a csapatoknak, a szerelőknek, hogy fölmásznak a rácsra, mert mi van, hogyha egyszer leszakad, igen. És most már azért vannak ilyen megelőzések.
Azóta is fölmásznak, de vannak ilyen
törekvések. Sokkal kevesebben talán, igen. Mi mondtad, hogy vannak egyébként különbségek itt a szokásokban, meg a pilótáknál, azért láthatjuk, hogy több pilóta is mondjuk alaposan kigyúrta magát, mint mondjuk Sainz, Gasly vagy Hamilton, és kifejezetten komoly fizikai állapotban van, és komoly kilókat pakol magára, pedig a Forma 1-es csapatok folyamatosan arra törekednek, hogy minél kisebb legyen az autónak a tömege, és ezzel tudnak tizedeket nyerni. De az, hogy mondjuk nehezebb a pilóta, bizonyos szinten úgymond veszítenek tizedet. De hogyha mondjuk ez hozzád a versenyzői képességéhez, vagy a felkészültséghez, vagy az, hogy tovább bír bizonyos dolgokat, akkor megéri úgymond ezt a plusz kilókat, hogyha ebben ezzel kapcsolatban a képességei, vagyis a terhelése és a versenyképessége nő.
Abszolút, pontosan erről van szó, hogy az előbb is említettem, akár egy tesztoszteron színnek az emelkedés, ami a magabiztosságot fogja eredményezni, a magabiztosság pedig asszertívabb versenyzést, vagy támadóbb versenyzést teszt lehetővé, illetve magasabb szintű energiaraktárokat is eredményezni fog. És azért ezzel kapcsolatban ne legyenek illúzióink, tehát de ez úgy működik, hogy a mérnökök megadják azt, hogy milyen határon belül mozogjál. Tehát ez nem az van, hogy mondjuk a Sainz gondol egyet, és akkor magára pakol 5 kilót, hanem megvan neki adva a téli szezon során, hogy ebbe a határba férj bele, és akkor jön a és onnantól az már a versenyző felelőssége. És minek után ők már egy jó 20-25 éve profi sportolók, és ugye már nagyon rég nem arról szól az autóversenyzés, amiről még a gimnáziumi tesi tanárok azt mondják rá, hogy hát az csak ülsz a kocsiba, azt tekergeted a kormányt. Ez a sport már nem erről szól. Ezek igazán komoly atléták. Magas szintű állóképességgel, magas szintű erőállóképességgel, magas szintű erővel, és kiváló, nagyon kiváló kognitív képességekkel. Tehát ők szuper atlétákról beszélünk, a világ leggyorsabb sportjában versenyző atlétákról. Úgyhogy nyilván ezeken a határokon belül kezdenek ők mozogni, és onnantól kezdve az már a versenyző felelőssége, hogy az ő saját performance coachával, vagy programjával, vagy a szakértés távjával megtalálja magának azt az állapotot, hogy az egész szezon során a lehető legmagasabb szintű teljesítményt tudja nyújtani. Ha csak arról beszélünk, hogy miért pakol magára egy versenyző izmot, azért pakol magára izmot, mert több verseny lesz idén, mint bármikor máskor volt egy szezon folyamán. Éppen ezért ő úgy akar nekiállni a szezonnak, hogy a lehető legnagyobb raktárakkal rendelkezem, mind fizikálisan, mind mentálisan. És ehhez az izmok elengedhetetlen részét képezik az egyenletnek.
És mi a véleményed arról, amikor Nico Rosberg a lábában izmokas forrasztott el, hogy világbajnok lehessen?
Az egy teljesen más éra volt. Azért volt teljesen más éra, mert
nem is volt olyan régen.
Nem volt olyan régen, de nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy azok voltak azok az idők, amikor a versenyzők kiposztolták Instagramra, hogy éheznek a sütemény után, meg ezek mert akkor voltak azok a nagyon komoly megszorítások, hogy a versenyzőket beszorították, nem tudtak normálisan táplálkozni, enni, mert alacsonyan kellett tartani az autó, nagyon alacsonyan kellett az autóknak a súlyát tartani, és ebből sok probléma adódott, és azután változtattak a szabályokon, úgyhogy akkor nagyon sok versenyző éhezett, és főként nagy bajban voltak azok a versenyzők, akik kicsit magasabbak voltak az átlagnál, beszéljünk itt a Mark Webberről, aki akkor nagyon szenvedett, de mondjuk egy Hamilton is szenvedett, de egy Rosberg is szenvedett, és egészen egyszerűen a Rosberget én azért tartom nagyra, mert sokan azt gondolják, hogy ő nem volt elég tökös, hogy visszavonult. Nem, én tök máshogy gondolom. Ez egy tök tudatos döntés volt. Tehát ő abban az évben mindent feláldozott. A családját, az életét, mindent alárendelt annak az egy célnak. És nagyon jól tudta, hogy ezt ő többször nem fogja tudni megcsinálni. Tehát ezt az ember többször nem tudja...
Ez az embertelen név volt.
Így van. Tehát nem tudja azt az embert máshogy legyőzni, csak akkor, hogyha ha ő sokkal több sokkal többet vállal, mint az ellenfele. És azt ő nem akarta már többször megcsinálni, és tök érthető volt ez a visszavonulás, mert egész egyszerűen nem tudta máshogy legyőzni azt az embert, amire ilyen taktikákra is szükség volt, hogy a lábait lefogyasztja, egyébként országúti kerékpározással csinálta mindezt, és víz alatti edzéssel is nagyon sokat készült, hogy a levegőjét tovább vissza tudja tartani, és amikor mondjuk a G-hatások hatnak a versenyzőre, akkor nem, magától értetően ők nem tudnak levegőt venni. És hogyha kiszámolod, akkor egy körben mondjuk van T16 kanyar, 16-szor 3-4 másodpercen keresztül nem veszel levegőt, mindezt 60-szor, akkor ha durván kiszámolod, a versenynek a 40%-ában levegő nélkül vagy. És hogyha erre a légzőrendszer nincs felkészítve alapálló képesség fejlesztésével és légzőgyakorlatokkal, akkor az deficitet fog eredményezni, és hol fog deficitet eredményezni? A koncentrációban. Ha koncentrációban deficitet eredményez, akkor hibázni fogsz. Ha egy verseny csak egyet hibáz, az másfél másodperc. Sok esetben másfél másodpercen elmegy egy-két helyezés. De ilyenkor, amikor koncentrációt veszít, ezt nem egy hibáról beszélünk, hanem 4-5-6-ról, ami súlyos másodperceket jelent, és hogy ez az emberi oldal. Ezen sokkal könnyebben lehet fejleszteni, mint ha mondjuk nézzünk 6-8 másodpercet egy verseny időtartamat, akkor 2-3 tizedről beszélünk körönként. Ahhoz, hogy 3 tizeddel gyorsabbá tegyél egy autót, az súlyos euromilliókra van szükség. Úgyhogy...
Hogyha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, akkor lehet azt mondani, hogyha valakinek nincs a háta mögött kellőképpen világszintű stáb, aki ezt mind így állítsa be, és folyamatosan támogassa az adott pilótát, akkor lehet, hogy kevesebb győzelmet, és igazából a saját szintjén alul fog teljesíteni?
Abszolút.
Vagy akár lehetne nagy legenda is. Hát
világbajnoknak lenni.
Hát akkor ezt lehet mondani?
Így van, sőt, hát biztos, hogy
Vagy akár lehet azt mondani, hogy a nagy legendák, mint a Schumacher, a Vettel, a Verstappen, a Hamilton igazából ezek nélkül lehet, hogy kevesebbre lett volna képes?
Biztos. Sőt, inkább úgy fogalmaznám meg, hogy manapság ezt már mindenki csinálja, és mindenki a Forma 1-ben profi stábbal és felkészítő rendszerrel dolgozik együtt. És hogyha nem csinálja, akkor a másikkal szembe hátrányt fog szenvedni, és lesz a teljesítményének egy küszöbe, amin túl nehezen fog tudni túllépni.
A futamok előtt vannak ilyen speciális gyakorlatok, amiket végeznek. Például ott van Gaslynak a teniszlabda reakció gyakorlata. Tudsz még hasonló ilyen módszereket, amiket mondjuk akár ti is alkalmaztok?
Abszolút. Azért látni kell azt, hogy ennek ott fejlesztő hatása már nincsen. Tehát ezek inkább rituálék. Tehát, hogy ehhez van kapcsolva egy kapcsoló, egy switch. És ezek a kapcsolók azok, amik a versenyzőt ready-vé teszik, vagy fit for race-é teszik, ha már így hasonlatnál tudjak maradni. Persze, idegizom aktivizációt is szoktunk csinálni, ami a kezdődhet egy mobilizációval, az izmok aktiválásával, majd ezt követően akár jöhet egy kis keringésfokozó rész, ami tényleg felébreszti a sportolót, és utána a kognitív bemelegítés, és a végén pedig sok esetben még egy relaxációt, vagy mindfulnesshez hasonló izomrelaxációt is szoktunk csinálni. Attól függően egyébként az is, hogy kinek mire van szüksége. Tehát, hogyha a versenyző inkább egy úgynevezett szimpatikus tónusban, a szimpatikus tónus az ha fordulat számérőt nézzük, akkor a piros, inkább a piroshoz közelebbi zóna, akkor a bemelegítés mondjuk zárul inkább egy relaxációval, vagy egy csökkentő tónusú mentális-fizikális feladattal. Aki inkább egy kicsit sleepybb, ez a paraszimpatikus tónus, ott inkább egy pörgetés van, ott például a kávé vagy a koffein az egy jó eszköz lehet erre, és az izom aktivizáció és a kognitív aktivizáció is egy jó módszer tud erre lenni. De egy a fontos, hogy meglegyen ez a switch. És ezt a performance coachok nagyon tökéletesen tudják, hogy az adott versenyzőnek éppen mire van szüksége. És nekünk is eszközök ezek, mert nagyon gyorsan le lehet szűrni a mozgásból, a reakciókból, a tekintetből, a versenyzőnek az ismeretéből, hogy éppen milyen állapotban van, és ott még valami túl nagy dolgot nem tudsz csinálni, de még bele tudsz nyúlni. Egy jól helyezett mondattal nagyon sok mindent el lehet érni egy versenyzőnél. Jókor jól elsütött mondattal, amikor már észrevettél valamit, és megfigyeltél valamit, és hát sajnos az is kell az, hogy ráérezzél, hogy mire van szükség.
Így a végére a leintés után mi történik egy pilótával, hiszen tudjuk, hogy ugye rengeteget izzadnak és veszítenek a vízháztartásukból, azt ugye folyamatosan pótolják is vissza, de például van olyan pilóta, aki nem viszi magával a vizet, és nem iszik verseny közben. Mi történik a verseny után a rehabilitációnál?
Igen, a rehabilitáció, regeneráció az első számú szempont. A legelső dolog, amivel, ahogy tök jól is mondod, az első dolog, amivel regenerálni tudsz, az a folyadék, az a post-workout. És akkor ez sok esetben egy szénhidrátdús, ásványi sokkal teli és fehérjével megtöltött ség tud lenni, majd ezt követően, amikor már egy kicsit megnyugodott a versenyző, akkor jöhet egy étkezés, egy szénhidrátdús étkezés elfogyasztása, és aztán utána a mozgásszervrendszernek a regenerációja, akár egy masszázsal, akár bármilyen kompressziós eszközzel, géppel történő regeneráció, vagy egy hidegfürdő mondjuk. Attól függően ez is, hogy mi történt, mert hogy milyen tartományban versenyzik egy versenyző, illetve hogy milyen hőmérséklet uralkodott. Általában döntően meleg van az autóba. Ha például mondjuk éppen Las Vegasról beszélünk, akkor nem hidegfürdőt fog a versenyző csinálni, akkor melegfürdőt. Illetve hogyha sorozatterhelésről beszélünk, akkor nincs igazán idő megünnepelni a győzelmet, hanem akkor a performance coachok azok rögtön beállnak a regeneráció irányába annak érdekében, hogy a következő verseny is jól sikerüljön, mert azt a regenerációval lehet a legnagyobb mértékben megalapozni.
Akkor ezek alapján Red Bull pilóták nem Red Bullt isznak, ugye?
Soha.
Nézd, megnézzük ezeket a technológiákat, módszereket, akkor valószínűleg ezeknek köszönhető elsősorban, hogy a pilótáknak a szabatossága meg a teljesítménye ennyire kitolódott, és akár Lewis Hamilton, akár Fernando Alonso bőven a 35-ön is túl ennyire magas szinten tudnak teljesíteni, és akár a következő generáció, Leclerc, Lando Norris, és még lehetne sorolni a fiatal tehetségeket, akár sokkal hosszabb karrierre is számolhatnak.
Egészen pontosan erről beszélünk, és én ennek nagyon nagy híve vagyok, mert egy sportolót nem szabad, és nem is lehet 20-30 évesen eldobni, meg azt mondani, hogy kiégett, meg elhasználódott. Ezek az új trendek, de nem csak a Forma 1 világában, hanem ha belegondoltok, már emlegettem korábban, de a tenisz világában nagyon is erről van szó, hogy Djokovic még mindig tudja verni a világot, egy Nadal még mindig tudja verni a világot, egy két évvel ezelőtt a Federer még mindig tudta verni a világot, de ugyanez...
A LeBron James mondjuk az NBA-be, vagy a Tom Brady,
igen, a Ronaldo felben, vagy a Ronaldo, hát, és
most
a Messi.
Már nem a legmagasabb szinten, de hogy rúgdosa a gólok a Szaúd-Arábia.
Igen, de hogyha mondjuk megnézzük a tavaly előtti, ugye tavaly előtti világbajnokságot, ez tavaly volt, tavaly előtti talán.
Tavaly volt.
Jó, tavaly, hát igen,
tavaly, igen, előtt,
tavaly. Tavaly előtt, igen, tavaly előtt decemberben, akkor igen, ők ketten szintén a labdarúgásban is, ami egy nagyon kemény állóképességi sport, ott tudtak lenni a világ élvonalában, és de a síelőknél nézünk egy Lindsey Vonn például, tehát hogy ezekben a kemény sportágokban is látszódik az, hogy a korhatárok kitolódnak, és ezek ennek a technika vívmányainak és a regeneráció fejlődésének köszönhetők, hogy a Tour de France, ami ugye a legkeményebb állóképességi sportágnak mondható, a Cavendish nagyon régóta csúcsformában tud lenni, úgyhogy is most újra megpróbálja, úgyhogy ezek a srácok jó példát állítanak nekünk is, hogy van hova tovább.
Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönjük szépen.
Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.